Vendégünk a stúdióban továbbra is Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, a telefonszámunk pedig 483-2626. Ön a hírek előtt azt mondta, hogy a mostani kórházi rendszerben nagyon már nincs megtakarítási lehetőség, de azért most kiragadok két adatot, amire lehet azt mondani, hogy kiragadott két adat, de nemrégiben volt egy konferencia, ahol hát egészen meglepő adatokat mutattak arról, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár milyen beavatkozásokat finanszíroz a kórházakban. A 2000-es évek eleje óta exponenciálisan megnövekedett az olyan beavatkozások száma, amelyet a drágább sebészeti beavatkozások közé lehet sorolni, miközben az egynapos beavatkozások aránya a nagyon alacsony szinten maradt, és míg az első sokkal magasabb, mint Nyugat-Európában, vagy az újonnan csatlakozott közép-európai országokban bárhol, a második, tehát az egynapos olcsó beavatkozások aránya pedig sokkal alacsonyabb, mint bárhol máshol Európában.
Hát ugye kezdeném azzal, hogy nehogy azt az érzületet keltsük bárkiben, hogy bárhol a Magyarországon olyan kórház vagy olyan orvos volna, aki azért tesz műtéteket, azért végez el, mert jó bevétel a kórháznak. Tehát betegnek nem kell attól félni, hogy most elgáncsolják őket a kórház kapuba egy jó fizető műtét érdekében.
Olyan élmények vannak a betegeknek, hogy bár hétfőn kezdődik meg a kórházi ellátása, de már szombattól vagy péntektől elszámolják.
Éppen ellenkezőleg ezt most már olyan szinten büntetik, hogy gyakorlatilag inkább arról van szó, hogy nem, hogy képtelen az utcáról megy be a beteg műtétre, tehát éppenséggel most ellentétes trendek vannak, de visszatérve az alapkérdésre, azt kell látni, hogy sajnos az intézmények aszerint, miután ilyen közgazdasági játékszabályok szerint, mint valamiféle termelőüzemel kell bevételüket megkeresniük, és ebben sajnos egyre kevésbé a betegségek és a betegek szempontjai a mérvadók. Amilyen az adott esztendőben meghatározott különböző kódcsoportok, tehát betegségi diagnózishoz tartó kódcsoportoknak a finanszírozási díjtétel, amit nem a kórházak állapítanak meg, hanem az egészségbiztosító, az szerint kénytelen ugye válogatni, és hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze jeligére, nyilván ami úgymond jobban megéri beavatkozás, azt fogja csinálni, és tudni kell azt is, hogy számos olyan kód van, és számos olyan beavatkozás van, amit ugyan muszáj elvégezni, mert betegnek alapvető érdeke, mert meg kell menteni például az életét, de az életmentése, vagy az intenzív kezelése minden egyes tevékenysége konkrétan veszteséget generál, mert taxatíve kevesebbet fizet érte a biztosító, mint amennyiben valójában az adott intézmények kerül, és akkor még nem is számoltunk az amortizációval például, amiről egyetlen szóval meg nem emlékeznek. Ebben a sokat emlegetett és mindig közgazdasági hibákkal vádolt ágazatban évtizedek óta elkövetik azt az alapvető hibát, hogy az amortizációt, az eszköz visszavótlás díját, ami közgazdasági alapkövetelmény, ezt egyszer nem hajlandóak elismerni.
Tehát azért ez egy olyan pont, ahol le kéne ülni az orvosoknak, kórházigazgatóknak, az egészségbiztosítóval, és hát ezt az elég furcsa finanszírozási rendszert, ami a drágább ellátások felé nyomja a kórházakat, hiszen nyilvánvalóan a kórházigazgatók
hát le kéne ülni, hiszen minden évben elmondjuk, a kamara is, a kórházség is, mindenki beadja ezzel kapcsolatos anyagát, részt veszünk a kódkarbantartási bizottságban, ahol lehetséges, és mindig elmondjuk a szempontokat, engedelmet kérek, de nekünk csak véleményezési jogunk van, sehol nincs vétójogunk, és jellemzően soha nem a szakma szava szerint döntenek.
Milyen hatásai vannak, illetve mennyire vezet ilyen értelemben megtakarításra a kormányzatnak az az intézkedése, amit tettek be, ami teljesítménykorlát néven ismeretes az egészségügyben, ami nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy egy bizonyos összegnél többet, hogyha jól értem, nem fizet az egészségbiztosító a kórháznak a tavalyi, vagy a 2005-ös évhez viszonyítva.
Már 2004 óta gyakorlatilag egy ügynevezett teljesítmény vonulán korlátot vezettek be, ami azt jelenti, hogy az adott évben elvégzett beavatkozásokért fizetett díjnak a következő évben csak egy általában 98%-át, tehát annál kevesebbet hajlandó teljesítményként a biztosító teljes értékben kifizetni, fölött egy súlyosan fokozódó degressziót alkalmaz. Ezt felváltottam most július 1-től az a helyzet, hogy degresszíve nem fizet meg semmit, az előző teljesítménynek a 95%-áig fizet, onnantól kezdve pedig egy fillért
sem. Tehát van egy 5%-os nominális csökkentés, és onnantól kezdve semmi.
Plusz még el kell szenvedniük az azelőtt ugyan degresszíve kevesebb tétele, de mégiscsak valamilyen bevételt biztosító módon kifizetett beavatkozások árának az elveszítését se. Tehát összességében ez azt mondható, és nem én mondom, a Kórházszövetség kiszámolta, hogy valahol olyan 88-90%-on kell kalkulálni a korábbi, szintén évről évre degradált teljesítményhez képest a bevételekkel. Ami miatt egyébként már akkor a szervezetek alkotmánybírósághoz fordultak, sajnos mai napig nem történt döntés.
De tegyük hozzá, hogy az ilyen ellátásokra fordított pénz évről évre egyre nagyobb tételt tesz ki az egészségügyi kassa kiadásaiban, tehát hogy a kiadások közben azért nőtte.
Hát nominál értéken nőttek, reál értéken egyfolytában csökkentek, sőt 2006-ban először az egészségbiztosító és a költségvetés felelősei által elismert módon nominál értéken is több mint 40 milliárd forinttal csökkent az egészségügyi kassa 2005-höz képest. Ezt most már senki nem vitatja. Mikor a költségvetést tervezték és mondtuk, akkor még vitatja.
Milyen hatásai vannak egyébként ennek a kórházaknál? Meddig megy el ez a folyamat? Tehát adott esetben őszre vagy télre bizonyos kórházak kénytelenek lesznek fizetésképtelenséget vagy csődöt jelenteni?
Már most tetten érhetőek ilyenek, hiszen nem menjünk messzire. Székesfehérvári kórház, vidék legnagyobb megyei közkórháza Magyarországon. Nem véletlen, hogy a megyei közgyűlés szabadulni akart tőle. És nagyon érdekes, hogy egy nagyon komoly, egyébként jelen pillanatban kormánypárti képviselő személyiség, polgármester, aki nem egy akárki a mai magyar közéletben, felelősen a fehérváriakkal összefogva jelezte az igényt, és azt mondta, hogy nem adjuk oda, és nem engedjük Csáki szalmájára, és meg 30-adjára majd ezt a bizonytalan magánosításra, hanem akkor átvesszük működtetésre, mert az miénk. Példamutató ez az intézkedés, szemben például azzal, ami több más kisebb kórházban, most jellemzően Heves megyében történik, 60-ban történt, most Gyöngyös van feszélyben, sőt már Egert is emlegetik, tehát magyarul, hogy a kórházak sorba bedőlnek, és ilyen módon olcsó pénzért tehát kerülnek olyan átláthatatlan folyamatokba, amelyeknél még pályáztatás sem történik.
A kormányzat most és eddig bejelentett intézkedései közül mi az, amit támogathatónak tartanak az orvosi kamara részéről, és mi az, amit egyértelműen elleneznek?
Egyértelműen elleneztük sok-sok mérlegelés után a vizidínnek azt a vezetését, amit most rebesgetnek, hiszen itt a mértékek és a lebonyolítás technikája már önmagába egyfajta nagy aránytalanságot mutat, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt hamis illúzió az, hogy az ingyenes cég látszatát kell elvenni, mindenki nagyon jól tudja, hogy nagyon komoly járulékot fizet, már az, aki fizet, aki meg nem fizet, az meg nem ezzel a vizidíjjal fogja ezt megoldani. Abszolút elvetettük, és most is elvetjük gyakorlatilag a patika liberalizációt, tehát a gyógyszerforgalmazás felszabadítását, mert a gyógyszerforgalmazás jelenlegi úgymond szigorú rendje az azt jelzi, hogy a gyógyszerforgalmazás az igenis patikai szinten a gyógyításnak a része, a patikusok a gyógyításnak a részei, akikről ilyen módon kell megemlékezni, és az öngyógyszerelés és a gyógyszerfosztás megnövekedését eredményező szabad piaci gyógyszerforgalmazás az egészségügyre is későbbiekben a helytelen gyógyszerfogyasztás kapcsán komoly terheket fog róni, tehát ezt semmiképpen sem tudjuk támogatni. És mindenképpen szeretnénk, hogyha abban az alapdöntésben, amelyben még nem született meg a végleges verdikt, abban a kormány az egységes, egyszervezetű nemzeti kockázat közösségen alapuló szolidaritás elvű társadalombiztosítás mellett tenni le a voksot. Ezt támogatja a kamara, és ezt támogatják a szakmai szervezetek. Reményeink szerint erre van is esély.
Akkor beszéljünk a két önök által ellenzett kérdésről, fordított sorrendben nagyon röviden. Patika liberalizáció, ugye a betegek közül azért sokan mondhatják azt, hogy mitől lesz helytelenebb a gyógyszerfogyasztás, hiszen a patikában is a vény nélkül gyógyszereket azért nagyon rövid tájékoztatás után, vagy tájékoztatás nélkül kapja meg a gyógyszerésztől, és ha este a patika zárása után kell beszereznie, akkor kénytelen végigállni a sort a dermesztő hidegben, és adott esetben a patika előtt, és egy kis ablak elé kell hajolni, hogy megkapja ugyanazt a gyógyszert, amit már jól ismer, megvehetné valahol máshol, ami nyitva
van. Hát szabadon azt mondom, hogy ez a fajta körülmény leírás egy picit tendenciózusan dramatizálja azt a helyzetet, amelyben egyébként
van
a patika...
Ilyen, ugye, ilyen,
hát ilyen is van, de ez 50 és 150 évvel ezelőtt is így volt. Én azt gondolom, hogy a magyar lakosság gyógyszerfogyasztási szokásaiba az is belefér mondjuk, és ez már egy kicsit az egészségnevelés kérdéskörébe csúszik át, hogy mondjuk, hogy otthon egy házpatikába mindenkinek legyen egy fogfájás elleni, egy fejfájás elleni, egy lázcsillapító, egy görcsoldó, és akkor nem kell ezért fagyos télben ott állni sorba. Amit ugyanis ilyen kettőkor az ügyelet sürgősen ér föl, az továbbra is majd csak a patikai ügyeletben lehet megkapni. Másrészt viszont igenis, a lakosság szokásait ismerve és felmérve megállapítható, hogy jellemzően kötődnek a patikájukhoz és kötődnek a patikusukhoz. Tehát a A patik betegforgalom nagy részében igenis egyfajta személyes kontaktus kialakul, amikor látja a patikus, hogy harmadszor jön egy héten mondjuk algopirinél, akkor megteszi azt a megjegyzést, hogy tetszik tudnia, hogy a rendszeres túlzott algopirin fogyasztás súlyos vérképzőrendszeri betegséghez, sőt halálhoz vezethet. Míg azt a benzinkútnál vagy a Tesco-ban nem fogják neki megmondani, és hasonló példák sorát tudnám hozni, és akkor még nem beszéltem arról a fajta gyógyszerészi gondozásról, ahol a betegre nézve bizonyos alapú problémákra felhívhatja a figyelmet, vérnyomást mérnek, vércukrot szintet mérnek, és nagyon sok minden módon segítenek a betegség felderítésben.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Iris Fent, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották.